Urunk Jézus, vágynánk nap mint nap átélni ezt a csodát, és megvalljuk te néked, hogy olyan távol érezzük magunkat ettől a csodától. A hétköznapi feladatok, a rohanás, a kevés idő olyan messzire húz bennünket a csodától, a te lelked erejének a csodáitól. És különösképpen ezért kiáltunk most hozzád, hogy ezt a csodát engedd átélnünk. Hogy mikor te nem vagy itt mellettünk fizikailag, mégis küldtél nékünk valakit, a te lelkedet. Ezt a csodát kérjük és várjuk, olyan nagy szükségünk, Urunk, olyan nagy vágyunk ez. Vigasztalót, bátorítót, erősítőt, a békességet, örömöt, biztonságot hozó lelket vágyjuk, és most ezt a csodát kérjük tőled. Engedj így közelednünk hozzád, és kérünk, hogy közelíts te így ezzel a szent kegyelemmel, ajándékaiddal hozzánk. Amen. A holnapi ünnepnapra készülve az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből a 9. verstől olvasom Isten igéjét. És mikor Jézus ezeket mondotta tanítványainak, szemük láttára felemeltetett, felhő fogta el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, amikor ő elment, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is: Galilea beli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe. Eképpen jön el, amint láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtértek Jeruzsálembe a hegyről, amely Olajfák hegyének hivatik, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre. És mikor felmentek, bementek a felsőházba, ahol szálva voltak, Péter és Jakab, János és András, Filip és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, és Simon a Zélóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek mindannyian egy szívvel és lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő testvéreivel együtt. Döntő és nagy üdvtörténeti események szemlélete során azt hiszem a kérdés költői meg lehet-e érteni az üdvtörténeti nagy titkokat, eseményeket. A kérdés talán jogos, a kérdés talán költői, meg lehet-e érteni a titkokat, ezt a mostanit. A KT is csak kérdez, a KT is hitáltal fogalmaz, emlékszünk rá. Mit használ nékünk Krisztus mennybe menetele, lehet-e ennél szebben, veretesebben, tisztábban fogalmazni? Először, hogy ő a mennyben, az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogó lelkét küldi alá nekünk, kinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol a Krisztus van, ülvén Istennek jobbján. Lehet-e tisztábban, egyértelműben, veretesebben megfogalmazni a titkot? Ugyanakkor ezernyi kérdés a titokkal kapcsolatban, én csak egyetlen egy könyvet ütöttem fel, bocsássák meg nekem, bocsássátok meg, csak hogy a titkokat ne csak szépen, tisztán megfogalmazva, hanem azt a sok kérdést egy picit érintve, hogy hogyan is volt ez hát, mit is jelent hát, mennybe menetel. Ezernyi kérdés, ezernyi teória, ezernyi lehetőség, csak így érintőlegesen per tangentem ismeritek ezeket, eltűnési teória, amely szerint Jézus teste valahogyan eltűnt, csalási teória, ezt főleg egy Paulus nevű heidelbergi hírhet racionalista teológus tanár vallotta, aki szerint a mennybe menetel tényét úgy kell magyarázzuk, hogy Krisztus úgy tűnt el a tanítványok szeme elől, hogy a hegy túlsó oldalán leszaladt. Mítosz elmélet itt is érvényesül, nincs könnyebb dolog, mint analógiaként a vallástörténeti iskola úgynevezett eredményeihez fordulni, és azok alapján a Szentírás minden tanítását valótlannak és értéktelennek bélyegezni, és a többi, és a többi, és ha lenne időnk és lenne kedvünk, jönne a többi kriptopanteista, pankrisztikus elmélet, mely szerint Jézus valahogy feloldódott az univerzumban, hiszen mindenhol jelen való isteni lényege ezt lehetővé tette. Krisztus testének mindenütt jelen valóságáról szól a tan, az ubiquitás tana, a luteránus teológia szerint, és ha lenne időnk és lenne kedvünk, folytatnánk, meg lehet érteni, és meg lehet fejteni a titkot, akár az üdvtörténet jelen ünnepének titkát, mennybe menetel. Nézzétek, nézzük, ennyit mond az ige, mikor Jézus ezeket mondta, szemük láttára felemeltetett, felhő fogta el őt szemeik elől. És mikor szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, akik szóltak, Galileabeli férfiak, miért álltok a nézve a mennybe, ez Jézus, aki felvitetett tőletek, eképpen fog eljönni. Titok, gyönyörű, tiszta tanítás, ezernyi kérdés, és az íge gondolata, esemény, az esemény szemlélő ember, az eseményt interpretáló és magyarázó isteni hang és engedelmesség. Ez fogalmazódik meg bennem. Mert titok. Meg lehet fejteni? Nem. Hit által lehet megragadni. Meg tudom magyarázni? Nem. Mert titok. Lényege az, hogy titok. Meg kell fejtsem a titkot? Nem. Szemlélhetem a titkot. Rácsodálkozhatok a titokra, és belekapaszkodhatok abba a kijelentésbe, ami itt ilyen egyszerűen egy mondatban hangzik, ez a Krisztus, amint láttátok elmenni, eképpen fog visszajönni. És hit által engedelmesség születik. Ha arra gondolok, hogy nem csak az üdvtörténet nagy eseményeire igaz ez, hogy Isten titokzatos módon intéz dolgokat, itt Krisztus mennybe menetelét, átmenetelét a láthatóból a láthatatlanba, hanem Isten titokzatos módon intéz a saját életünkben folyamatokat, eseményeket, amelyre nézve ráüti a titok pecsétjét, hogy miért engedte így történni. Titok. Meg tudom fejteni? Nem. Meg tudtam magamnak magyarázni? Nem. Mások kérdésére meg tudtam adni a választ? Nem. Miért? Mert Isten úgy rendezte, hogy titok. De közben ad itt egy angyali hang interpretációján keresztül egy egyértelmű jövőre mutató kiinduló pontot. És ebbe kell belekapaszkodnom, amit az Isten kijelent. Hogy utána szemlélve a titkot, a csodát, engedelmesség szülessen. És ha lenne időnk beszélgetni, azt gondolom, hogy elkezdhetnénk szövögetni életünk azon eseményeit, amikre ez igaz. Hogy Isten titokzatos módon intézte, és érthetetlen, és megmagyarázhatatlan. Csak szemléltük, csak néztük. De közben Isten adott kijelentést, amibe belekapaszkodhattunk, és megszülethetett az engedelmesség. Számomra ez az első üzenete a mennybe menetel csodájának, hogy titok, de van jövőbe mutató kijelentés, és születhet hit általi engedelmesség. Akkor megtértek Jeruzsálembe a hegyről, amely Olajfák hegyének hivatik, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre. Ki mondta ezt nekik? Mondta ezt Jézus nekik, hogy tegyék, hogy csinálják? Itt a szövegből nem derül ki, hogy mondott volna ilyet. Sok mindent mondott, hogy majd lesznek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, annak határain túl, de ezt nem mondja, hogy tegyék meg. Emlékszünk, húsvét után nagyon direkt intenciókat ad a mester, hogy hova kell elmenni, várják őt meg Galileába. Itt nem mondja meg a tanítványoknak, hogy mit tegyenek, de úgy tűnik, hogy van egy láthatatlan húzó erő, ami ezeket az embereket egy irányba viszi. Egy láthatatlan húzó erő, ami ezeket az embereket egy irányba viszi. Itt nem beszélnek össze, itt nem tanácskoznak, és legkevésbé van most direkt krisztusi utasítás, de van egy megfoghatatlan húzó erő, ami egy irányba viszi az embereket. Fel szoktam tenni ezt a kérdést magamnak, félve sokszor, hogy van-e köztem és a mellettem élők között ez a bizonyos láthatatlan húzó erő, ami bennünket egy irányba visz. Érezzük, hogy megfoghatatlan, titokzatos, olyan sokszínű, olyan sok összetevőjű energiák, erők ezek, amik embereket egy irányba vihetnek. Nem szétfele, elfele, bizonytalanul, tanástalanul, vagy éppen egymásnak esve, hanem egy irányba húzó erőnek engedelmeskedve. Mi megindulunk, ők Jeruzsálembe felmennek a felházba, és elkezdenek valamit együtt csinálni. Ezt olvastuk, egy szívvel és lélekkel. Felszoktam tenni ezt a kérdést magamnak félve, hogy vajon én erősítem-e ezt a húzó erőt az enyém között. Láthatatlanul, szavak nélkül, a lényemmel, a munkámmal, a helytállásommal ezt a húzó erőt erősítem-e, amely egy irányba visz, és hoz, és hív bennünket. Név szerint felsorolja Péter és Jakab, János és András, Filep és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon az Zélót, a Júdás a Jakab fia, és a többi, és a többi. Sőt, még asszonyok is vannak. Milyen sokszínű csapat, milyen sokszínű közösség, mennyi különböző ember. Itt, hogyha belemennénk, azért sok minden kiderülne róluk, a múltjukról, az evangéliumok név szerint említenek közülük sokakat, meg az egyháztörténelem, a hagyományok. Mennyiféle fajta ember van ott, Zélóta, van ott bizonytalankodó, van ott hirtelen haragú, sokféle fajta. De ezek egy szívvel és lélekkel most elkezdenek valamit. Mert kaptak egy ígéretet. És ennek az ígéretnek az ereje vonja őket egy irányba. Elcsendesedtek, imádkoztak, könyörögtek egy szívvel és lélekkel. Félve szoktam feltenni a kérdést magamnak, hogy miért nem sikerül ez, ha nem sikerül, és mi által sikerül, ha sikerül. Hogy ez a sokféle fajta ember, sok múlt, sok személyiség, ez mi által találkozhat egyszer így. Félve teszem fel a kérdést, hogy amikor nem sikerül, miért nem sikerül. Eszembe jutott egy vers, bocsássátok meg, Szabó Lőrinc tollából. Az irigység erdejében. Sokféle fajta személyiség találkozik az irigység erdejében, és akkor a végén kiderül, hogy miért nem sikerül. Azt mondja. Az irigység erdejében ültem, s szólt az egylábú virág. Ó, százlábú, de jó neked! Te futhatsz, én állok, s nem jutok tovább. Szólt a százlábú. Irigyeld a kígyót, annyi lába sincs, mint neked. Bordái mégis gyorsabban viszik, mint az én százlábam engemet. A kígyó az ég kék színére nézett. Ó, szél, mondta panaszosan. Te játszva átsuhansz az óceánon, én a porban vonszolom magam. A szél rám nézett. Látás, te legyőzöl, te szárnyatlan és testelen. Mint engem a gondolat, mondta búsan, s lehúnyta pilláját a szem. A gondolat már válaszolni készült, de a szív megelőzte, és én felsírtam, hogy minden elégedetlenség és harc és kétségbe esés. És szólt Zhuangzi, hiába, ez a törvény, ez az irigység erdeje. Élj, küszködj, s ne törődj vele, hogy élsz, és halj meg, és ne törődj vele. Miért nem sikerül a kis virágnak, a százlábúnak, a kígyónak, a felhőnek, a szívnek, a látásnak? Egy szívvel és lélekkel. Hiába ez a törvény, ez az irigység erdeje. Neki miért van, nekem miért nincs? Neki miért jár, nekem miért nem? Ő miért szalad, én miért csak állok? Neki miért ennyi jár ennyiért, nekem meg miért csak ennyi annyiért? Nem ezért nem sikerül, én csak magamat kérdezem, és magamat merem, ha úgy tetszik, számon kérni ezekért a hangjaimért. És ha sikerül, és ezzel befejezem, akkor talán pont ezért. És akkor egy vers, még egy, ha szabad, Váci Mihály, nézzétek ezt, ez fantasztikus. Még alig emelkedő gondolatnak vagyunk mi egy-egy szárnya. Lehullana ez az égre szálló madár, ha e két szárny elválna. Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben nem szállhatunk, csak mind a ketten szívverésre pontos egy ütemben. Szállj hát velem, egy rezdülésű szárnycsapással, hullogó tollak voltunk egyedül, szárnyak lettünk egymással. Ha ide eljutnánk egyszer, mondom ezt magamnak, hogy én nélküled hullogó toll vagyok, de melletted lehetnék szárny is, akár egy-egy pillanatra. akár napi 8 órára, akár otthon. Lehetnék mellette szár, miért csak hullogótól tudtam eddig lenni? Hát akkor lehetek egy rezdülésű fáncsapással mellette szárni. Így. Hogy várjunk valakit, aki megadja nékünk, mert egyébként régóta tudjuk, hogy ez belőlünk egész egyszerűen nem fakad. De valaki azért ment el, és azért tette az ígéretet, és azért küldi a vigasztalót, hiszem szerint, hogy ezt megadja nékünk. Kívánom, hogy így legyen, és kívánom, hogy éljük át ezen falak között is, és mindazon helyen, ahova bennünket a mi Úrunk Istenünk rendelt. Imádkozzunk! Úrunk Jézus, köszönjük, hogy nem ez a törvény, hogy élj, küszködj, és minden harc és elégedetlenség. Köszönjük, hogy nem ez a törvény, hanem a törvény helyett evangélium van. A te lelked felszabadító evangéliuma. Ezt a csodát várjuk és kérjük. Engedd, hogy merjük csak szemlélni a titkot, és nem akarni mindig megmagyarázni a titkot. Engedd, hogy merjünk belekapaszkodni az olykor érthetetlen kijelentésbe, és adj nékünk engedelmes szívet. És kérünk, engedd, hogy végre így találjunk egymásra. Sokan, sokfélék, sok irányból érkezők, hogy egyszer egy szívvel és lélekkel, egymás mellett, egy rezdüléssel, a te lelked erejével, rólad bizonyságot téve és néked szolgálva. Áld meg bennünket, Urunk, és könyörülj meg rajtunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.